Igazából nem túl sokat jelent. Sziasztok!
Sziasztok!
Rafi, nem jól állok?
Jó.
Látjátok? Összejön. Jaj, de szépek vagytok. Mekkora kiváltság itt lenni, igaz? Úgy értem, hogy nem a tit miatt, nem miattunk, hanem az a reményünk, az a vágyunk, hogy Istentől fogunk hallani. Sőt, nekem az a vágyam, figyeljetek, az a vágyam, nem tudom, beszélhetek-e a drága testvéreim nevébe, de az a vágyam, hogy rövid időn belül lehet, hogy újra, lehet, hogy először bele fogunk szeretni Jézus Krisztusba. Rövid időn belül meg fog történni. És mi más lehetne a célunk keresztényként, mint hogy megvan nekünk ez a misztikus dolog, a kapcsolat Istennel. Mert klassz dolog, hogyha kívülről tudom a Bibliámat, nagyon klassz dolog, hogyha ismerem a történelmi hátteret, de van itt valami sokkal több, és figyeljetek, ezért vagyunk sokan betegek, és most lelkileg értem, én azért vagyok beteg, mert a kapcsolatom lehet, hogy lehetne jobb az Úrral. És túl hangos vagyok? Így jó? Így jó? Oké. Okay. És nekünk ez a vágyunk, hogy ez a kapcsolat, ez működik, hogy Isten még mindig gyógyít, hogy még mindig történnek csodák az egyházban, hogy még mindig éppen olyan erős az evangélium, mint ami felforgatta a világot az első évszázadokban. Ez a vágyunk. Semmi újról nem beszélünk, azt hiszem, hanem talán szeretnénk hitáltal megragadni azokat az áldásokat, amit eddig nem, egyszerűen csak nem vettünk át. Mindvégig ott volt Efezus beliekhez írt levélben, ahogy olvassuk, hogy örök időktől fogva oda volt készítve ez az áldás. Áldott vagy mindörökké a mennyben és itt, és csak én szeretném hitáltal átvenni ezt az egészet. Imádkozzunk. Nagyon sok gondolatom van, de nem lesz hosszú az üzenet. Ígértem a múltkor, hogy beszélünk jelképrendszerekről, a Fridládáról, a jeruzsálemi templomról. Lehet, hogy nem fogunk elérni odáig. Az lehet, hogy egy következő üzenet lesz, mert Isten mutatott valamit. És csak remélem, hogy sikerül átadni. Mennyei atyánk! Mennyei édesatyánk! Köszönjük a felfrissítő gondolataidat, ezt a fantasztikus örömhírt, az evangéliumot, és leplezd le nekünk. Uram, engedd, hogy bátrak legyünk. Engedd, hogy megpróbáljuk azban a szélsőségességben meglátni ezt az örömhírt, ahogy te próbálod elmondani nekünk. Add, hogy hit által éljük az életünket. Foglalj helyet itt, Urunk, közöttünk. Csak ez számít. Te legyél velünk. Köszönjük, Jézus, te nevedben. Amen. És nagyon fontos, hogy valamennyien papok vagyunk és királyok. Ezt tudtátok, ugye? Nem, csak nem hisszük el. Papok és királyok, ti és én, valamennyien azok vagyunk. És csak meg kell tanulnunk uralkodni. Meg kell tanulnunk közben járni. Magunkért, másokért. Átvenni az üzenetet. Az áldást. Ez a feladat. A feladatot értsétek jól. Efezus beliekhez írt levél 3. fejezet, 3. vers. Hogy tudnéli kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, az szerint, amint az előbb megírtam röviden, Pál apostol beszél, amelynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől. És ma a Krisztus titkáról szeretnék beszélni. És micsoda meglepetés, hogy ez az evangélium. A Krisztus titka az evangélium. Róma 1.16-ban azt olvassuk, hogy ez Isten hatalma az evangélium. Rajtunk hívőkön. És ezen gondolkodtam, hogy mindig beszélünk erről, hogy az evangélium hatalma, hogy Istennek az ereje, hogy van gyógyulás, hogy Krisztus, amikor programot hirdetett, azt mondta, hogy meggyógyítsam a megtört szívőket. De hogyan gyógyulok meg? Ezen tűnődtem. Valaki mondja el, hogy hogyan gyógyulok meg. János 10:9. Itt Jézus beszél. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Isten szólt hozzám ezen az igén keresztül. Azt mondta, hogy én nem csak az örökké valóságra nyíló ajtó vagyok, hanem én az igére nyíló ajtó is vagyok. Ha nem rajtam keresztül mész be az igébe, ha az Ószövetséget nem az én nevemben olvasod, ha nem engem keresel az igében mindenhol, akkor az zárva marad az igének az ajtaja előtted. Próbáld meg az Ószövetséget olvasni az Új Szövetség szemüvege nélkül, és azonnal el fog ítélni. A legreménytelenebb helyzetbe kerülhetünk, vagy ha akár olvassuk a hegyi beszédet, ami szintén megérne egy üzenetet, hogy az egészen pontosan micsoda, de most erről nem fogok beszélni. Jézus Krisztus a feloldása a dolognak, és csak ledövöm a poént, hogy ő a szellemünkön keresztül gyógyít bennünket. Ő megnyitja az igét, azt mondja Jézus, hogy amikor Sátánnal vitatkozik, Máté, illetve nem is vitatkoznak, mert Jézus csak az igéből idéz, Máté 4:4-ben. Azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Hogyan tudok Isten igéjéből élni? Úgy, hogyha Krisztuson keresztül értelmezem az írásokat, és ő megnyitja nekem az ajtót, és ő Szent Szellemen keresztül táplálja az én szellememet. Az evangéliumon keresztül kell vizsgálnunk az egész Ószövetséget, az egészet. Hihetetlen kép rajzolódik ki előttünk. Elképesztő. Úgy értem, képzeld el, amikor így kutatod az írásokat, hogy keressem Krisztust a Fridládában, keressem Krisztust a templomban, keressem őt Sámson történetében, keressem Dávid történetében, és Isten megnyitja az írást, és táplál engem, és gyógyít a szellememen keresztül. Ez egy természet fölötti dolog. Nem tudom, hogy történik. Azt mondja, hogy megtartatik, és kijár, a megtartatik, ez a szódzó. Ezt mindjárt megnézem a János 10:9. Oké, most nem. Megyünk tovább. A legelő egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja, hogy legelőt talál. A legelő az nem csak magát a legelőt jelenti, hanem terjedést, kiterjedést, elharapózást jelent. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó, és hogy rajtam keresztül éled az életedet, és ne kövesd el azt a hibát, hogy csak magára az örök élet ajándékára gondolsz. Úgy értem, hogy abból fakad minden, de az igé is rajtam keresztül nyílik, mert kiterjedést találsz az igében. A gyógyulásodban kiterjedést találsz az én nevemben, hogyha rajtam keresztül mész be oda, és gyógyítani fogom a lelkedet, a szellemedet, tudod, hogy az egész életed kiterjed, hogyha én rajtam mész be az írásokba. Róma 8:29, ez egy nagyon-nagyon jelentős vers, mint egyébként mindegyik. Róma 8:29. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. És itt a hangsúly az elsőszülöttön van. A görögben prototokoszt jelent, azaz prototípus. Ismeritek ezt a kifejezést? Prototípus. Krisztus a prototípusunk. A prototípus az egy mintadarab. Azt szerszámkészítők alkotják meg. Nagyon jól vannak fizetve a szerszámkészítők, az egy nagyon fontos dolog. Hogyha rosszul készül el a mintadarab, akkor az egész sorozatgyártás mehet a kukába. De Krisztus a tökéletes mintadarab. Ő az elsőszülött az atya fia közül, mi közülünk az elsőszülött, ahogy ő feltámadt, éppen úgy mi is fel fogunk támadni, ahogy ő mennyei testet kapott, éppen olyan mennyei testet fogunk mi is kapni, és azt mondja, hogy te rám néz, a mintadarabra néz. Krisztus állandóan a tekintetünket saját magára irányítja. Miért? Azért, mert amire nézek, annak a képére fogok elváltozni. Persze most taníthatnánk a bűnről, és egyébként most szeretnék egy nyilatkozatot tenni, hogy mi nem szeretjük a bűnt. Úgy értem, mi abszolút bűnellenesek vagyunk. A kegyelemről prédikálunk, és azt mondjuk mindeközben, hogy nincs rendben a bűn, egyáltalán nincs rendben. És tudod, menj el, és többé ne vétkezz, ez a szívünk. De hogyha a bűnre nézek, akkor a bűn ábrázatára fogok elváltozni. Próbálj meg harcolni a bűn ellen. Oké? Okay? Egyre gonoszabb lesz a szíved. Tudod, hogyha magamra nézek, akkor egyre inkább kárhoztatni fogom magam, erről fogunk mindjárt beszélni. Egyébként 1 Mózes 3-on fogunk végigmenni. És ha más valakinek a bűneire nézek, akkor ítélkezővé válok. És az is bűn, nem? Könyörgöm. Az is bűn. Nekünk mindezzel nincs dolgunk. A bűn az bűn. Erről a Biblia beszél, erről nincs mit mondani. Nekem a prototípusra kell néznem. Jézus Krisztusra kell néznem, mert akkor fogok elváltozni az ő képére, dicsőségről dicsőségre. Az ő szépségét kell szemlélnem, az ő szentségét kell szemlélnem, és akkor, hogyha az ő szentségét szemlélem, akkor nincs értelme annak a kérdésnek, hogy jó, de akkor bárhogy élhetek? Sanyi szokta mondani, hogy normális vagy. Úgy értem, soha nem tanítottunk ilyet, soha nem is gondolkodtunk így, ez teljesen idegen a kegyelemnek az egész természetétől. Teljesen idegen. Úgyhogy én a Szenttel szeretnék elfoglalva lenni. Én Krisztusra szeretnék nézni, és mindeközben arra számítok, hogy meg fogok szentelődni az életembe. Úgy értem, hogy tökéletesek nem leszünk, nyilvánvalóan, de előre fogunk haladni. Lesz gyógyulás az életünkben. Több ellenállás lesz a kísértéssel szemben. Hogyha elbukunk, gyorsabban helyre fogunk állni. És amiről Peti beszélt nekem, ez egy érzékeny pontom, hogy lehet, hogy el tudjuk kezdeni szeretni a kívül való embereket. Képzeljétek el, hogyha valaki egy pillanatra meglátja bennünk a Krisztust, és azt mondja, hogy azta, ez valamiért más. Ő is elbukik, ő se tökéletes, de valami más benne. Ja, és valamennyünknek ez a vágyunk, hogy nézzünk a prototípusra. Az Édenben az ember, Ádám és Éva levette a szemét a prototípusról. Ugye ők Isten képére lettek alkotva, 1 Mózes 1:26-27. Levették a szemüket, és valaki levették a szemüket a kegyelemről, és átléptek a törvény rendszerébe. Azt mondták, hogy én tudni akarom, hogy mi a jó és a gonosz. Ezt valamennyien ismerjük ezt a történetet, de lehet, hogy fogadni nekünk újat, nekem adott. Remélem, hogy így leszünk vele. De ha nem, akkor is újra és újra hallanunk kell az alapokat, mert hihetetlen támadás alatt áll a kegyelemnek az üzenete. Hihetetlen. Oké. Okay. Nagyon érdekes, hogy a jó és a gonosz tudásának a fája az jól nézett ki. Egy kívánatos volt, igaz? Valami ilyesmit olvasunk. És halált okozott. Oké? Okay? A kívánatos fa, ami szemre tök jól nézett ki, és ígért valamit, és ez a kísértésnek az anatómiája, hogy a kísértés mindig ígér valami nagyot. Mindig eléd vetíti az ígéretet. Minél színesebben, minél frappánsabban, minél kívánatosabban. A kísértés egy dolgot nem tesz meg. Mit gondoltok? Mit nem csinál? A következményekről nem beszél. Oké? Okay? A következményekről nem beszél. És oké. Okay. Egy kívánatos fa halált okozott, és aztán ott van a keresztfa, ami durván faragott volt, csúnya volt, össze volt, ácsolva, halált lehelt ránézésre, és az hozott életet. Isten megoldásai elsőre lehet, hogy nem annyira szimpatikusak a számunkra, pedig azok hozzák az életet. Szóval a 1 Mózes 3, 1 Mózes 3:7-től fogjuk olvasni. Itt lett vége az ártatlanság korának, és itt kezdődött a lelkiismeretnek a kora. Ugye az ember azonnal átkozott lett, ahogy a jó és a gonosz tudásának a fájáról evett, és nem maga a fa az jelképezett valamit. A jó és a gonosz tudását, nem maga a fa volt a probléma. Azonnal átkozott lett. Az átok a törvénynek a következménye. Az áldás pedig a kegyelemnek a következménye. Ezért mondjuk azt, hogy áldott vagy, ne imádkozz áldásért. Persze imádkozhatsz áldásért, de inkább imádkozz azért, hogy át tud venni azt az áldást, ami a kegyelemnek a következménye. Mert áldott vagy, és ez Efezus beliekhez írt levélből az első, tudjátok mit? Csak egy pillanatra. Tudtam, hogy ezt nem fogom megúszni. Efezus 1:3. Áldott legyen az Isten és a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Az szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Nem akartam erről beszélni, de muszáj. És nem, tényleg nem lesz hosszú üzenet. Figyeljetek, ezek szerint mi az örökké való múlttól fogva áldottak vagyunk a múltban, most és mindörökké. Nézzük a hegyi beszédben, Máté 7-ben, Uram, Uram, nem a te nevedben prédikáltunk, és Isten azt mondja, ott sosem ismertelek benneteket. És ezt használjuk az üdvösség elveszíthetőségének az indoklására. És miközben Efezusiakhoz írt levélben azt olvassuk, hogy akiket Isten kiválasztott Krisztusban, azok áldottak befejezett módon. Ezt értitek? Befejezett módon. A Máté 7 nem hívőkről beszél. Ha nem a kegyelem szemüvegén, nem a bevégzett munka szemüvegén át nézem az írásokat, akkor végem van, akkor végezni fog velem az írás. Nem fog életet adni, nem fog meggyógyítani. Még hatalmasabb elvárásokat fog a vállamra pakolni, hogy én feleljek meg, de én tudom a lelkemén, hogy nem tudok. Képtelen vagyok rá. Ezért irányítja Jézus Krisztus mindig magára a figyelmet. Rám figyelj! Nézd az én szemüvegemmel az írásokat. Az írásokat összefüggéseiben kell olvasni, és minden részlet számít, minden részlet. Azt szerint, hogy magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetéssel, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte a szeretet által, és ez az ő szeretete által vagyok szent és fedhetetlen egy elvégzett módon. Ezek befejezett igeidők. Szent vagy, fedhetetlen, mindörökké Krisztusban. De tudjátok mi a helyzet, hogy ezt nem hisszük el. Ezt nem hisszük el, mert túl hatalmas az üzenet, mert semmi köze egy emberi elgondoláshoz. Azért, mert szinte leural bennünket a törvény a szívünk mélyéről. És ezért kell hallgatnunk a kegyelemnek az üzenetét, amiről Peti beszélt újra és újra, a kegyelemnek az evangéliumát, hogy elhiggyük, hogy meggyökerezzünk ebben az elképzelésben, és ez gyógyulást fog hozni. Figyeljetek, ez fegyelmet fog az életünkbe hozni, ez szentséget fog az életünkbe hozni, nem pedig fordítva. Meg vagyok róla győződve. Tehát az ártatlanság kora véget ért. 1 Mózes 3, vissza a vershez. 1 Mózes 3:7. Ugye ettek a fáról, Isten tiltásával dacolva. És megnyilatkozának mindkettőjének szemei, és észrevették, hogy mezítelenek, fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között. Bocsánat. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy, és mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Az átok azonnal bejött. A törvény rendszere azonnal egy szégyenérzetet és egy félelmet generált az első két embernek a szívében. Először is elkezdték magukat egymás előtt szégyelni, ezért felöltöztek, és mivel tudták, hogy a jó és a gonosz tudása, azaz a törvénynek nem tudnak megfelelni, éppen ezért elrejtőztek Isten elől is. A törvény az rejtőzködésre kényszerít bennünket, hiszen tudjuk, hogy kinek kellene lennünk, a törvény az jó és szent, azt nem lehet megtörni, de én annak nem tudok megfelelni. Így hát el kell rejtőznöm. Ez tönkreteszi az egymással való kapcsolatunkat, és tönkreteszi az Istennel való kapcsolatunkat. Aztán 1 Mózes 3:14, és mondd az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott legyél minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a kígyót megátkozta Isten, ugye mind a mai napig, ha jól tudom, az egyetlen állat, amelyik a porban csúszik. És emlékeztek a részkígyóra? Sokáig nekem nem esett le, hogy miért a részkígyót kellett fölemelni a pusztában. Miért az volt Krisztusnak a jelképe? Mert átkozott lett értünk. Oké? Okay? Isten megátkozta a kígyót a kertben, és utána Krisztus lett miattunk, átokká lett értünk a keresztfán. És a kígyót, a részkígyót kellett fölemelni a pusztában. Isten ott is Jézus Krisztusra emeli a tekintetünket, és azt mondja, hogy nézz rám, és meg fogsz gyógyulni. Nekünk is Krisztusra kell néznünk, hogy meggyógyuljunk. Mert aki bűn nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez egy hihetetlen rendszer. Átkozott lett értünk Isten. 1 Mózes 3:15, ez pedig a megváltásnak a legkorábbi ígérete. Ugye az ember elbukott, és egyébként csak szeretném mondani, hogy nyilván semmilyen, nem tudom alátámasztani az igéből, de Sátán valószínűleg diadalt ült. Éppen Sanyékkal beszélgettünk erről, Mekiben. De megáldottuk a kaját, hogy ne legyen ártalmas, vagy nem tudom, viccelek. És Sátán diadalt ült, mert elbuktatta az embert. Tudjátok, miért volt annyira diadalmas? Mert azt mondta, hogy ezt nem lehet rendbe hozni, az ember és Isten örökké elveszítette egymást, ez helyrehozhatatlan. Miért gondolhatta ezt joggal? Mert pontosan tudta ő is, hogy a bűn csak véráldozattal kifizethető. És az egyetlen egy olyan személy, aki jogosan és teljesen jogszerűen, befejezett módon megválthatná az embert, kifizethetni az Isten, de neki nincs vére, még teste sincs. Éppen ezért az ember örökre elveszett. És Sátán diadalt ült, és azt mondta, vége, Isten, na most mit csinálsz? És Isten valószínűleg azt mondta neki, mert Istennek azért van humorérzéke, igaz? Különben mi most itt nem beszélhetnénk négy. Oké? Okay. Isten azt mondta, hogy Sátán, te túl picinek gondolsz engem. Túlságosan fantáziátlannak, túlságosan alábecsültél engem. Tudod, hogy mit fogok csinálni? Na most figyelj, én emberré leszek. Oké? Okay? Emberré. Föl fogok venni egy halandó emberi testet, és akkor már fogok tudni vérezni, és meg fogok halni értük, ezt érted? És Sátán nem értette. Isten hogy mehet ennyire messzire? Hogy alázhatja meg magát ennyire a mindenható Isten? Érted és értem, hogy egy ilyen nyomorult testbe kényszeríti magát, eljön ide, itt él közöttünk, és utána feláldozza magát a kereszten. Hogy mehet ennyire messzire? Figyeljetek, csak a szeretet megy ennyire messzire. Csak a szeretet. És néhányan megintettek engem, még régi barátaim közül is, hogy ne beszélj ennyit a szeretetről. Ne beszélj ennyit. Volt a... mindegy. Tudod, és mondtam, hogy miért? Végül csak ez marad, neked és nekem. Hit, remény, szeretet, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. Végül csak ez lesz a mennyben. Hát persze, hogy ezt emelem fel leginkább, a szeretetet. Hát persze, hogy a kegyelmet fogom felemelni. Ezzel leszel a közösségben, öregem, te és én egy örökké valóságon keresztül. Nekem a kegyelemmel van dolgom, Isten szeretetével van dolgom. Engednem kell az első szeretetnek. Mi volt az első szeretet? Szoktuk mondani, hogy Isten szeretett minket előbb. Ádám és Éva elhagyta az első szeretetet. Oké? Okay. De mindig van visszatérés. Erről szól az evangélium. 1 Mózes 3:15. Itt a megváltónak, az asszony magva, a megváltónak az ígérete. És Isten utána jön az embernek. 1 Mózes 3.16, ez is egy megdöbbentő vers. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Itt nagyon vigyáznom kell, hogy Irénke vércseként figyel, hogy mit fog mondani. Nem. Na, drágám, legyél erős. Oké. Mindig gondolkoztam, hogy csak, hogy Isten gonosz? Most jó kiszúrt veletek, drága hölgyek. Úgy értem, hogy akkor ő most gonoszságból mondta ezt? Nem, ezzel a példával azt hiszem, hogy találkozunk Ábrahám esetében, és majd mindjárt megmagyarázom. Én azt gondolom, hogy Isten szeretett volna megmutatni valamit. Hogy ő is fájdalommal szül újra minket. Oké? Az atyának majdnem megszakadt a szíve azért, mert odaadta a fiút értünk. És a fiú a legbrutálisabb fájdalmat szenvedte el, érted és értem, hogy újjászülethessünk. Isten szeretne mutatni valamit az életünkben. Tudod, a szülés fájdalma, azt Isten átélte. Az egész Szent Háromság átélte. És aztán Ábrahám, az a történet nem róla és Izsákról szól, oké? Az nem róla és Izsákról szól. Az Istenről, az atyáról és a fiúról szól. Hogy az atya vitte fel a fiút sírva minden bizonnyal, nem a Mória hegyére, a Golgata hegyére. Oké? Az is őróla szól. Olyan kevésszer gondolunk az atya áldozatára, sokszor gondolunk a fiú áldozatára. De képzeld el, amikor az atya odaadta az ő egyetlen egyet, akit a legjobban szeretett ebben az univerzumban, aki tökéletes volt. El tudjátok képzelni, hogy gyönyörködött az atya benne? Itt van az írásokban, ő gyönyörködött a fiúban. És tudjátok, hogy mit kellett végignéznie? Hogy a fiúból lesz a parázna. Hogy a fiú lesz figyeljetek, ezt ki fogom mondani, Krisztus lett a gyerekmolesztáló a kereszten. Ezt értitek? Bűnné lett. Ő lett a bankrabló, ő lett a tömeggyilkos. Mindaz, amit mi tettünk, az ő lett. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, és az atyának ezt végig kellett néznie. Az atya szenvedett, és a fiú is azért sötétült el a föld, még szírforrások is megerősítik, mert ott az egész istenség szenvedett. A kereszt pillanatában. Föl se tudjuk fogni, hogy mi történt. Nagyon erőteljes kép. Nagyon erőteljes kép. Próbálja nekünk sokféleképpen ábrázolni a Biblia, de mi egy rossz, én egy rossz szemüvegen keresztül nézem. Most sem teljes a tudás. Nem is tudom, el szoktam mondani, hogy lehet, hogy 20 perce beszélek, 25, de minden egyes eltelt perccel biztosabb, hogy valami teológiai hibát vétek. Oké? Biztos? Tuti? Valamit hibázunk mindannyian. Nem vagyunk tökéletesek. De Isten tökéletes. Ez az üzenet tökéletes. Ez fantasztikus. Úgy értem, ez képes arra, hogy meggyógyítsa a lelkünket, amikor Krisztust keressük az írásokban. Amikor nem Ábrahám tettére összpontosítok, hogy és sokat tanítottunk erről, hogy mi az Izsákunk. Tudod, és az nem rossz esse, de ebbe csak beleroppanok. Én szeretném látni a történetben, hogy az atya, a fiú és Szent Szellem mit munkált ki értem, hogy hogyan szeret engem, az első szeretetre vagyok kíváncsi, ahogy engem szerettek. Ahogy engem szerettek, oké? Mert én nem tudok szeretni, nem tudok jó lenni, egyedül akkor, hogyha valaki engem annyira szeret, hogy egyszer csak azt érzem, hogy azt egy kicsit megnyugodtam, lett egy kis békém, és túl tudok nézni a saját tetteimen, túl tudok nézni az ítélkezésemen, és egy picit így meg tudok nyugodni Isten szeretetében, és azt mondani, Uram, csodálatos, hogy értem. Isten fájdalommal szült minket. És aztán 1 Mózes 3.22-től aztán és csinál az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket, és a bőrruhákat meg le kellett ölnie Istennek egy ártatlan állatot, ez volt az első áldozat a bűnért, és felöltöztette az embereket, hogy örökké emlékezzenek rá a bőrruha, ugye, hogy a bűn az pusztító, és aztán 1 Mózes 3.22, ez egy meglepő dolog, és mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván, most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökéljen, kiküldé őt az Úristen az Éden kertjébe, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Miért csinált ezt Isten? Én sokszor hallottam azt a magyarázatot, hogy többek között, hogy Isten szent, tökéletes, és nem, semmi köze nem lehet a bűnhöz. És ez igaz. De van még egy magyarázat is. Isten az ő kegyelmében megóvta az embert attól, hogy ebben a bűnös állapotban örök életet kapjon. Gondoljatok bele, hogy a bűn szégyent szül, igaz? És félelmet. És elszakítottságot. És Isten azt mondta, hogy az én családomnak alkottalak benneteket, és már pedig én nem fogom engedni, hogy egy örökké elszakadva legyetek tőlem. Úgyhogy az én nagy kegyelmemből megóvlak benneteket az örök élettől ebben az állapotban. És kiküldte őket a kertbe, és odaállította a kérubokat. Hogy vigyázz, hogy őrizzék az ember elől az örök élet fáját, és az örök élet fáját az embertől. Oké? Az embert megúvták az ő kegyelméből, és ott volt a megváltásnak a csodálatos ígérete. Azért, mert Isten az embert mindig örök életűnek szánta, családtagnak szánta, kapcsolatban szeretett volna lenni vele, és azt mondta, hogy nem engedem, én szeretlek, és én utánad megyek. És csak várj, végig fog görögni a történelem, és mire végzünk, senkinek nem lesz kérdése afelől, hogy én kicsoda vagyok, és mi az én jelen. Mindenki fejet fog hajtani. Nem azért, mert én vagyok a leghatalmasabb, hanem mert én vagyok a legszeretőbb. Lukács 19.10, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És mindjárt befejezzük egyébként. Sokszor kérdezik azt, hogy hol van Isten? Tudod, Istent keresem. Én ezt mondtam annak idején, hogy keresem. Azt hittem, hogy én keresem Isten. De így szoktuk mondani, hogy Isten nem veszett el. Nem őt kell keresni. Mi vesztünk el. Ő keres bennünket. És amikor keresem Istent, az mindössze egy válasz az ő kezdeményezésére. Mindig Isten kezdeményez. Mindig. Galata 4. Ezzel fogjuk befejezni. Galata 4. 1-től. Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerik a fiúságot. És a törvény az igazából ugye a kiskorúság a Biblia alapján. És nagyon érdekes, de most nem akarok részletesen beszélni ezekről a versekről, hanem csak egy dologról, és ezzel fogjuk befejezni, hogy Isten a törvény alá helyezte magát. Azt mondta, hogy a törvény alatt lévőkhöz jött el. Isten, aki hozta a törvényt, ő az abszolút törvényadó. Ugye, hogyha nincs törvény, akkor mi alapján mondom, hogy bűnös vagyok. A törvény egy abszolút mérce, amihez képest meghatározhatjuk a cselekedeteinknek a mienségét. Ugye sokan ezért tagadják a jó és a rossz abszolút voltát. Hallottátok már olyat, hogy valaki azt mondta, hogy nincs olyan jó és rossz? Oké, ő csak azért teszi, hogyha van jó és rossz, akkor kell lenni egy abszolút mércének, amihez képest megmérheted, és hogyha van egy abszolút mérce, akkor kell létezni egy mérceadónak. Isten létezését tagadják azok, akik azt mondják, hogy nincs abszolút jó és gonosz. És Isten fogta magát az abszolút mérceadó, és behozta magát a törvény alá. Önmagát törvény alá helyezte. Érted és értem. És ez egy csodálatos üzenet. Ez az evangéliumnak az üzenete. Talán azt hiszem, hogy két részre bontottam az üzenetet, a másodikról nem fogok beszélni, az már sok lenne. A legközelebb folytatjuk, hogy Isten milyen, hogy az áldozati rendszer, aztán a szent sátor, maga a templom, és aztán az ő végső áldozata, hogy ez hogy áll össze egy hihetetlen egészszé. És ez az üzenet egyáltalán nem emberi. Soha nem tudtunk volna kitalálni ilyet. Az evangélium minden dicsőséget elvesz tőlünk. Zéro. Nem hagy semmit. Mi az egészet Istennek adja. Csak mi emberek, ez a bűnnek a következménye, mi szeretnénk megfelelni, a cselekedeteinkkel szeretnénk valamit létrehozni, szeretnénk magunknak dicsőséget, mert szűkölködünk Isten dicsősége nélkül, mert mindannyian vétkeztünk, és Isten azt mondja, hogy nem, én a dicsőségemet másnak nem adom. Én, vagy én teszem meg 100%-ig, vagy nem fog megtörténni. És figyelj, a részünk ettől függetlenül jelentős. Úgy értem, hogy ne becsüljük le a hit, a remény, ugye ez a mi részünk, a hála a mi részünk. Isten abban gyönyörködik, hogyha elismerem a keresztnek a munkáját. Emlékeztek? Hogy oké, mire haragszik Isten leginkább, és most nem fogunk erről részletesen beszélni, arról, hogyha valaki nem veszi komolyan a kegyelmet, azt, hogy elvégeztetett. Azért, mert ő a legdrágábbat adta oda érte. A legdrágábbat áldozta fel. És joggal várja azt, hogy figyelj, akkor hidd el, csak ennyi a részed. Emlékeztek a lator a kereszten? A lator. Csak egy igen tudott rebegni. Azt mondta, hogy nem merítkezett be, nem volt első áldozó, nem voltak jó cselekedetei, zéro, semmit nem csinált. Beismerte, hogy bűnös, és azt mondta, hogy Krisztus, emlékezz meg róla, amikor eljössz a királyságodba. Ez a mi részünk, és ez nem kicsi. És azt hiszem, hogy így megyünk előre az életünkbe. És Isten egyre jobban leleplezi előttünk az evangéliumot. Gyógyítja a szívünket. Tudom, hogy irgalmat ad, kegyelmet ad nekünk, szeret bennünket, kiszeret a kis stílűségünkből, a ítélkezésünkből, a majd én jobban tudom, mit tudom én miből. És egyszer ott fog állni egy ember, aki acélból lesz, és annyi szoktam mondani. Lesz egy acélember. Már Krisztus előtt fog állni. És oké, amikor meghalsz, meghalunk, és ott találjuk magunkat Krisztus előtt, akkor Krisztus előtt ki fog állni? Krisztus. Ezt értitek? Ezt ki sem merjük mondani, nem? Krisztus fog szembenézni, mert ki ábrázolódik bennünk. Ki fog ábrázolódni? Végül. Hatalmas lények vagyunk. Tök jó lenne, hogyha már itt valamennyit képes lennék felfogni belőle. Nem vagy fontos vagy, jelentőségteljes vagy. Jelentős vagy, fontos vagy. Értékes vagy, szeretet vagy. Kérlek, hogy higgyünk ebben, ez a feladat. Semmi más. És amikor hittem, és gyógyulok, akkor valaki szólni fog, hogy figyelj, változtál. Tényleg? Nem is dolgoztam érte, de változtál. És megtettél dolgokat, és ezek gyümölcsök lesznek. Galata 5.22. Így lesznek a gyümölcsök. És lesz egy eredményes életünk. Egy gyönyörű, megismételhetetlen, megbánhatatlan, örök. Amen. Atyánk, köszönjük neked az evangéliumot. Köszönjük ezt az üzenetet, és kérünk, hogy építs fel bennünket. Építs fel bennünket. Bátoríts, vigasztalj bennünket. Gyógyítsd a szívünket. És Uram, ha te azt mondod, hogy az én gyümölcsöm az életben mindössze annyi lesz, hogy nem fortyanak föl egy másodpercen belül, akkor halleluja. Ha elviszem egy embernek az örömhírt, akkor dicsőség neked. Ha egy másik földrészre, akkor legyen meg a te akaratod, de ezt te tudod. Ez nem a mi munkánk, és olyan sok szomjazó ember várja ezt az üzenetet kárhoztatásban, lelki bajokban, betegségekben, önvádban. Kérlek, hogy Uram, vidd el hozzá ezt az üzenetet, hogy nincs semmi kárhoztatás azoknakkal szemben, akik Krisztus Jézusban vannak. És ha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még nem vagy Jézus Krisztusban, akkor csak tudd, hogy a hited választ el tőle. Hinned kell benne, hogy ő a megváltó, hogy ő fizetett. Csak mondd neki, hogy bűnös vagyok, Jézus, beismerem, rád van szükségem a megváltásra. Hiszem, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a megváltó. Köszönöm, hogy meghaltál helyettem a kereszten, és kifizetted a bűneimnek az árát, és én ezt hitáltal átveszem tőled. Köszönöm, Jézus, hiszek benned, te nevedben. Amen. Köszönöm.